Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper Rádió.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Filozófiai bevezetés az esztétikába. Forma és életanyag. Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2005. áprilisában készült.
A formáknak az a tulajdonságáról lesz szó, hogy csak az van, aminek formája van, vagyis a létező az egy formált entitás jelent, formált valóságot jelent. Nem biztos, hogy így van. Van olyan, a formátlanságnak is lehet léte, ez messzire vezetne ennek bizonyítása. Mindenesetre a görög filozófiában létezett egy olyan elképzelés, amit hülomorfizmusnak, benne van a handoutban, hülomorfizmusnak neveztek. Hülosz az a anyagot jelenti, morfé az a forma, tehát anyag és megformáltsága együtt szerepeljen. Tehát Arisztotelesznél az a példa van, hogy a korsót nem az agyag teszi, hanem az a forma, amivé formálják az agyagot. Tehát a forma nélkül nincs korsó, hát ez természetesen közhely, de mégis ez volt a kiinduló pontja, hogy a forma az a dolgok szubstanciája, vagy lényege. Na most ez valahogy megváltozik a későbbiek során, és a forma valami mellékes dolog, és létrejön egy olyan szemlélet, amivel itt ezen az órán én vitatkozni szeretnék, egy olyan szemlélet, miszerint, hogy van az anyag, van a tartalom, a művészi tartalom, és akkor vannak dobozok. Itt van a drámadoboz, akkor itt van az elégia doboz, aztán itt van a, mit tudom én, a rövid novella doboz, és akkor ezt az anyagot, ezt az életanyagot, vagy ezt az epizódot, amiben átéltem, vagy amit meg akarok csinálni, belerakom az elégia dobozba, vagy belerakom a drámadobozba, vagy egymás után mindegyikbe, ami hát meglehetősen kifizetődő, hogy egy novellából lesz rádiójáték, tévéjáték, filmszüzsé, eladom külföldön, és akkor mindegyikbe különböző műfajokon végigmegy. Vagyis, hogy a forma csak doboz. Ez lesz a tétel, amit én cáfolni szeretnék. Mielőtt azonban ezt cáfolni lehetne, akkor elmondanám az alapállást, tehát az iskolás szinten kezdeném, hogy tudnék, ugye a forma azért mégiscsak egy önálló fogalom, hogy milyen elemek tartoznak oda, meg a művészi tartalom körébe milyen elemek tartoznak. Azután beszélhetünk csak a forma és tartalom viszonyáról. És mivel az óra ugye arról fog szólni, mondom harmadszor, hogy ezt az ést akarom támadni, vagyis én formatartalomról szeretnék beszélni, ezért azért nem ártana elemi szinten tisztázni, hogy mi tartozik az egyikbe és mi a másikba. A tartalom körébe szokták sorolni elsősorban azt, hogy mi az anyag, amivel a művész dolgozik, tehát a fizikai része, hogy szavakkal dolgozik, zenei hangokkal dolgozik, ha szobrász, akkor milyen kővel, netán fémmel, vasszobrászat is van, üveggel, már nagyon sok minden, sőt, hát várossal is lehet dolgozni, földdel is lehet dolgozni, földszobrászat is létezik. Ide tartozik a magasabb szinten az életanyag, vagyis egy-egy epizód az életemből, amit megéltem, vagy amit kitaláltam, vagy a barátom ennek egy epizódja. Ez az, amit témának nevezünk, szüzsének nevezünk, ami a magja egy elbeszélésnek, vagy magja egy történetnek. Kicsit kitágítva ez lesz a mese, ami ugyancsak a tartalom dobozának a része, a mese, aminek ugye van eleje, közepe és vége, sajátos íve van, és ennek aztán mindenféle dramaturgia eleme is létezhet. És hát az egésznek, a tartalomnak a vezető hajója az a filozófiai tartalom, vagyis amit az egész mű sugall. Hát ezt szokták leginkább használni a tartalom kifejezés illusztrálására, tehát, hogy a műalkotásnak a végső tartalma az valami kicsengéssel rendelkezik, ez lehet eszmei tartalom, lehet filozófia, lehet morális következtetés, nagyon sok minden, de ennélkül egy mű az úgy nem nagyon áll meg a lábán, illetve mi keressük benne azt, hogy na jó, ez történt, de hát akkor mi következik belőle. Egyszer be kellett ugranom egy kisgyereknek esti meséket olvasni, és akkor, hát a mese az nagyon klasszul ment, elolvastam, na most akkor lehet aludni, nem akart aludni, pislogott, és azt mondja, hogy éteme, kérdez, hogy étem. Mi az étem? Mert hogy a nagymama úgy szokta olvasni, hogy elolvasta a mesét, és utána becsukta a könyvet, és aztán ennek ad az értelme, hogy azt akarja mondani a mese, hogy. És ez úgy benne maradt, hogy étem. Megjegyzem, hogy alapvető esztétikai kategóriával lepett meg a kis krapek. Na, tehát ez a tartalmi csomag. Most nézzük meg a formai csomagnak az elemeit, hogy abban milyen dolgok tartoznak. Hát először is a legnyilvánvalóbb az egész és a rész egymáshoz való viszony. Tehát a forma az egy egész, és annak vannak részelemei. A részelemek egymáshoz való viszonyát is szokás elemezni, hát legalábbis a bölcsészkaron, aztán a résznek az egészhez való viszonyát, nagyon sok viszony van itt, egész és rész. Formai elem a kezdet, a csúcs, a megoldás, vagyis a kompozíció. Tehát, hogy hogyan kapcsolódnak, ez már egész és résznek egy fejlettebb változata, tehát, hogy hogyan rendeződnek el. Nem random módon, nem véletlenszerűen rendeződnek el, hanem valamilyen kifutásra, poénra záródik, ahogy mondtuk, egy-egy felvonás, vagy van egy olyan csúcspontja a dolognak, amire minden kifut. Biztos érthető ez így. Magasabb szinten ide tartozik a formához a stílus, amiről már egyszerű esett szó, egyéni stílus, tehát művészek egyéni stílusa, vagy egy korstílus természetesen, és aztán a műfajok és azok törvényei, tehát a három nagy műfaj, az epika, a líra, a dráma, és aztán még nagyon sok minden más, ennek alárendelt kisebb osztályok. Ezek tartoznak tehát a forma kategóriában. Na most következne az a probléma, hogy ugye itt két dolog van, hogy itt vannak a tartalmak, és akkor fogom a tartalmat, belerakom valamelyik dobozba, amit formának neveznek. Mondanám, hogy ez az, ami nem működik, és hogy miért. A rövidített megoldás, amit mondani szeretnék, illetve a rövidített is úgy hangzik, hogy ez a két kategória ez egymásba van akasztva. Tehát a forma ugyanakkor tartalom funkciókat is hordoz, és a tartalomban ugyanúgy megvannak a forma elemei. Ezt fogom majd kicsit részletesebben elmondani. Kicsit filozófikusabban fogalmazva, ez benne van a handoutban is. Ez Hegel volt az, aki az esztétikájában, illetve az enciklopédiában ezt úgy fogalmazta meg, most nem kell azért leesni a székről, mert kicsit bonyolultabb lesz, tehát az, hogy a forma nem más, mint a tartalom átcsapása formává, és a tartalom nem más, mint a forma átcsapása tartalommá. Vagyis azt akarja mondani, hogy a forma az a maga működése, dinamikája során tartalmi jegyeket szív magába, másrészt a tartalom, vagyis az, amiről a mű szól, vagy az, ami a mű belső világa, az kíván magának egy formai megjelenést, vagy determinálja, hogy milyen forma struktúra alakuljon ki belőle. Tehát nem két elszakított egység ez a forma és tartalom, hanem egymásra utalt, egyikből lesz a másik, másikból lesz az egyik. A további jól ezt szeretném egy kicsit részletesebben elmondani, pedig úgy, hogy elindulnák a tartalom felől, és azt próbálnám megmutatni, hogyan lesz tartalmi elemekből, hogyan lesznek formai elemek. Egyszerűen a tartalom önmozgása révén, hogyan kíván magának formai elemeket a mű. Hát tartalom felül indulunk tehát. Az elsőt már említettem, ugye ez a matéria, a művészi anyag, ami hát tisztán a tartalomhoz látszik tartozni. Mégis az, hogy valaki márvánnyal dolgozik, vagy üveggel, az behatárol, illetve lehetőségeket ad bizonyos ábrázolásokra. Mondjuk a porcelánnál lehet a legjobb látni. Tehát porcelánból nem lehet olyan szobrokat előállítani, mint mit tudom én, Dózsa elégetése a parasztháború végén. Mert a porcelán ennek ellenáll, illetve kifigurázná. Ugye a porcelánhoz olyan asszociációink kötődnek, ami egy ilyen rendkívül durva, heves történelmi epizódot leértékelne, megkérdőjelezne, vagy bidermeyerisítene, hogy fejezzem ki magamat, de nem engedni. Vagyis, hogy az anyagban benne rejlik, hogy milyen irányba lehet vele dolgozni. Van, amiket kizár, van, amiket előnybe részesít. Ugyanez vonatkozik mondjuk a vas szobrászatra, amikor lángvágóval és vassal dolgozik a szobrász, hogy az sem, ott sem lehet, mit tudom én, finom lelki mozzanatokat ábrázolni, mert a vas erre nem alkalmas, akkor tessék más anyaggal dolgozni. Ezt nem ragoznám, én azt hiszem, hogy ez érthető. Zenébe is van ilyen, tehát az, hogy valami hegedűre és oboára íródik, az mondjuk felcserélhető, de ami hegedűre íródik, az nem biztos, hogy működik, mit tudom én, nagybőgön, vagy már zongorán sem. Mert hogy az egy más hangszer, a hegedűnél ki lehet tartani egy hangot több másodpercen keresztül, a zongorán egy hangot leütsz, az egy idő után elhal. Tehát már ab ovo van egy bizonyos korlátja, egy largót nem nagyon lehet előállítani, most ha arra épp, nem ragozom. Tehát az anyag a maga fizikai valóságában, tehát matériaként kínál és korlátoz bizonyos lehetőségeket. Bizonyos lehetőségeket terel, bizonyos lehetőségeket elzár. Tehát ez már a formának egy csírában jelenlevő eleme, hogy melyik az az ajtó, amit kinyit, melyik az az ajtó, amit becsuk. Ezzel lehet persze vitázni, és a modern művészetet ezzel lázad a leginkább, hogy olyasmiket is megpróbáljon anyaggal csinálni, amiket hagyományosan lehetetlennek tartottak. A következő, az már bonyolultabb, ez az életanyag. Itt is anyagról van szó, az idegen kifejezéssel megkülönböztetjük, tehát a fizikai anyag, amiből a mű készül, az matéria, az életanyag, a stoff, németből vették át, nem muszáj megjegyezni. Életanyag. Hogyan kapja a művész azt, amivel dolgozik? Erről szól a dolog, és amit talál, mint tárgyat, egy találtárgy megtisztítása, valaki tudja, hogy honnan ered ez a kifejezés. Tandori, szuper, köszi. Tandori Dezsőnek egyik, azzal lett koszorús költője a magyar lírának, hogy ez a kötete megjelent egy találtárgy megtisztítása. Tehát ugye hagyományosan azt képzeljük, hogy a téma az utcán hever, a író fölveszi, kicsit megtisztítja, kész, átteszi, megvan. A dolog nem egészen így történik a valóságban. Az életanyag az ugyancsak rejt magába bizonyos lehetőségeket, hogy úgy mondjam, előre van formálva. Tehát nem áll az alkotónak önkényébe, vagy szabadságába az, hogy mit csinál belőle. Tehát egy szerelmet ábrázol, a szerelemnek van kezdete, csúcspontja, vége sajnos, és ez egy ív, amit lehet kihúzni vagy eltekinteni tőled, de benne van a dologba, ezt kikerülni nem lehet. Ugyanígy az a regény elem, főleg krimiben használt elem, hogy sokáig lehet rosszalkodni, meg sok bűnt el lehet követni, és van egy pont, amikor benyújtják a számlát. Az élet benyújtja, vagy a nyomozó benyújtja, vagy a kolombó, vagy akárki, aki éppen ott rajta van a kutyájával, benyújtja a számlát, és akkor fizetni kell. Tehát ezek a témában rejlő elemek, amelyek eleve meg vannak formálva, amelyeket a művész felhasznál, és tovább csiszol. Ugye, mert akkor lesz belőle igazán mű, hogyha ez működőképesség lehet tenni. Na, ezen a úton mennék tovább, hogy tudnélik, itt már a témában magában vannak bizonyos előre formált elemek. Ezt a kifejezést, a előre formált elemeket, a preformáltságot, ezt szeretném a továbbiak használni, mert a művészetben, a művészet világában is léteznek előre formált, használható lehetőségek. Preformált raszterekről beszélünk. A zene elméletben Szabolcsi Bence vezette be, a képzőművészetben Németh Lajos azt, hogy a művészi köznyelv, hogy létezik olyan, hogy művészi köznyelv. Tehát egy meghatározott korban létezik egy olyan zenei ábrázolásbeli elbeszélő nyelv, amit az író és a közönség egyaránt beszél. Tehát érthető, és elvárják tőle, hogy azon a hangon szólaljon meg, és amennyiben ebből kilép, egy korábbi nyelvet használ, akkor elfelejtik, ha egy egy következő nyelvi fordulatra tér át, akkor még nem értik, akkor jó a dolog, hogyha ez működik, a köznyelven belül dolgozik az alkotó és a befogadó, és a köznyelven belül történik valami újítás, és akkor arra tud reagálni a művész. Hadd mondjak erre néhány példát. Apokalipszis ábrázolása. Ugye azt tudjuk, hogy a Jelenések könyvének a egyik híres toposza az apokalipszis. A középkorban sok háború, meg járvány, meg minden idején ez halatlanul felkapott téma volt, úgy, ahogy a Bibliában szerepelt. Ugyanakkor ikonográfiailag, vagyis képzőművészetileg ennek kialakult egy bizonyos köznyelvi szerkezet. Tehát, hogy minek kell szerepelni a képen. Németh Lajosnak a példája ez, aki Dürer apokalipszisát vizsgálja, és azt arra kíváncsi, hogy ez hogy csak úgy a fejéből jött a dolog, nem mondja, hanem abban az időben, amikor a Dürer apokalipszis sorozata készült, abban az időben a piacokon is árultak ilyen leafleteket, amelyeken valamelyik része az apokalipszisnak, a négy lovas, az angyal, aki jön, a földön fetrengő hullák, ezek szerepeltek. Tehát adva volt a négy angyal, adva volt a lovas, adva volt, hogy melyik mit jelképez, a járványt, a háborúkat, a pusztítást, és a megváltó angyal, akárki, aki nézi az egészet és leállítja majd, ennek kellett szerepelni. Na most ehhez jön a Düreri zseniálat, ez ezen belül adni egy olyan formát, az addig létező, tehát a köznyelvileg már elfogadott, közismert toposznak, témának adni egy olyan megfogalmazást, ami egy kicsit megemeli az egész, és attól kezdve ez marad meg az emberek fejében. Tehát azt mondanám, hogy a művész benne áll egy ilyen köznyelvi adottságban, és ahhoz képest hoz egy kicsivel újat. Még egy példát mondanék, Schillernek az Ármány és szerelme, ez megvolt, ugye? Ezt kellett olvasni, hogy nem kellett középiskolában? Tehát Ármány és szerelem, ugye, akkor elmondom majd, kicsit zanzásítva persze. Ármány és szerelem a német irodalom egyik csúcspontja, a felvilágosodás irodalmának, vagy a német klasszikának egy csúcspontja, egy szerelmi történet, amiben beleszólnak a felnőttek, a gazdagok, a nemesek, tönkre akarják tenni röviden. De ez benne áll egy olyan tradícióba, ami akkor rendkívül elevenen élt, nevezetesen az, hogy a földes úr elcsábítja a polgárlányt, és aztán miután elcsábította, akkor hagyja magára, az vagy öngyilkos lesz, vagy gyereket szül valahol. Szóval valami rémség történik. Ez egy ilyen köznyelvi adottság volt, amit ugyancsak piacokon ábrázoltak, vagy árultak, mint szomorú játékot, vagy mint rövid novellát, vagy mint 3-4 oldalon elmondható történetet. Walter Benjamin volt az, aki a német szomorú játék történetében ezt földolgozta. Tehát, hogy milyen előzményei voltak annak, hogy a Schiller Ármány és szerelme ilyen tiszta formában jelent meg. Tehát ő azt a 30-40 drámát, ami korábban létezett, meg azt a sok-sok egyéb populáris műfajba tartozó történetet elmondta, ezt földolgozta. Na most ez a köznyelv, tehát hogy adva van a nemes úr, a polgárlány, kész egyik meg másikat, pif, tragédia lesz, lehet sírni. Ez volt a háttér, jön a Schiller, és akkor ebből az anyagból dolgozik, tehát hozott anyagból dolgozom, tessék hozni, én majd megbütykölöm, és sokkal szebb lesz. Mit talál ki Schiller? A schilleri plusz, amit hozzátesz ehhez, az egy, hát sokféle, természetesen a schilleri nyelv, ami a német nyelvújításnak egyik nagy dobása, de mondjuk egy apróságot elmondanék, hogy itt is van a nemes úr, és itt is van a polgárcsalád, a Miller család, aki udvari muzsikus, és annak lánya az, akiről szó van, de ketté válik már a csábító nemes úr. Tehát van a nemes úr, aki cinikus, gonosz, ez az apa, és van a nemes úr, aki szerelmes, aki romantikus, aki szereti a lány tiszta szívből, és feleségül akarja venni. Tehát ez már egy újítás. A következő újítás, hogy ez a gonosz apa, ez ugye azt akarja, hogy ez a házasság ne jöjjön létre, mert hát hogy néz az ki, egy mezalliansz. Már megint egy Károly herceg itten feleségül veszi ezt a... hogy ne jöjjön létre, és hát mindenféle ügyködések történnek, nem sikerül, és végén a titkárát kérdezi meg, aki egy nagyon okos, ugyanakkor végtelenül cinikus ember, már neve is mutatja, Wurmannak hívják, ami kukacot vagy férget jelent. Na és ez a féreg azt mondja neki, hogy hát méltóságos uram, itt egész egyszerű a megoldás, el tetszik menni a Miller család főnökéhez, a Miller család fejéhez, és azt tetszik tőle kérni, hogy adja becsületszavát arra, hogy a lány többet nem találkozik a fiával. És kész, a dolog el van intézve. Ha-ha-ha, mondja erre a nemes úr, hogy én a szavát kérem. Hát én minden este a szavamat adom a kártyapartinál, hogy megadom azt a pár ezer Louis-dort, hát aztán soha nem tartom be, és ki fogja a számon kérni. Mit ér a becsület szó? De uram, ez nálunk így van. Nemeseknél nincs becsület szó, de náluk élet-halál kérdés. Ő inkább vérpadra menne, ha egyszer az adott szavát megszegné. Itt van az a határ, amit, vagy az a pont, amivel Schiller megemelte ezt egy világtörténelmi nagyságú drámává, vagyis egy egyszerű szerelmi történelme bele applikálódik az, ami majd a francia forradalommal történik meg, hogy a polgár létnek lett annyi legitimitása, lett annyi morális felsőbbsége az ancien rezsimmel szembe, amit ez a szerelmi történet képvisel. Korábban ez nem, korábban egyszerűen arról volt szó, hogy hát itten történt egy kis férekefélés, és akkor abból rettenetes cirkusz lett. Itt megemelkedik, nem részletezem, értjük. Vagyis, hogy a köznyelvben újított szerkezet. Itt is arról van szó, hogy eleve adott volt a téma, vagyis, hogy a téma nem az utcán hever. Ebben szeretnék itten a sublótban vitatkozni, nem az utcán hever, hanem adva van egy bizonyos formai elemmel, ugye életanyagról van szó, ami már eleve formálva van, mielőtt még a művész kezéhez ér, és aztán ebben a előre formált, preformált állapotában, az nem a reformációnak a P betűvel megtoldott része, nem reformált, hanem preformált, előre formált szerkezettel dolgozik, és ezen bütyköl tovább. Ez a tovább dolgozás persze megint a dialóguson múlik, amit a művészet és a közönség között folyik, vagyis hogyha túlságosan megbütyköli azt a készen kapott anyagot, akkor nem jön létre az igazi továbblépés. Amennyiben benne marad csak a művészi köznyelvben, akkor meg az a baj. Mondanék egy másik példát erre az előreformált anyagra. Ugye a mai magyar irodalomnak rendkívül szerves része az az ironikus hangvétel, amiről nem lehet tudni, hogy most helyeslés vagy cáfolat, ami eljátszik nagyon komoly dolgokkal, úgy csinál, mint hogy csak játékos lenne, helyesel olyan dolgokat, amikről tulajdonképpen azt mondja, hogy milyen ócskák, vagyis az irónia maga kétértelműségében része a magyar irodalomnak. Most nagyon koránról kezdeném, még Csurka fénykorában, amikor még nem politikus volt, onnan indul a dolog, Örkénnyel folytatódik, és aztán a Péterek, tehát az Eszterházinak a nyelvi újítása ugyancsak magába foglalja ezt az iróniát. Ez is egyfajta köznyelv. A köznyelv itt a pesti vicc. Tehát az a sajátos beállítottság, ami ebben a közép-európai régióban, mondjuk a Bécs, Budapest és Prága háromszögbe tenyészik, sehol máshol. Tehát ez Bukarestben már nincs, és nincs Ukrajnában, és nincs Lengyelországban. Ez ebben a közép-európai régióban van, ahol viszont mindennapos. Tehát nem tudunk úgy beszélni a hétköznapi beszédben, hogy ne szövődne bele egy-egy benyögés, és ha nincs ilyen benyögés benne a nyelvi érintkezésünkben, akkor unalmassá válik a beszélgetésünk. Vagyis, hogy ez áll a hátterében annak az irónia mentén tűnő irodalmi újításnak, ami hát mondjuk a 50-es évektől a magyar irodalomban végbe ment. De hát más országokra is vonatkozik ez, tehát a Schweigtől kezdve, csomó cseh, osztrák példát is lehetne hozni arra, hogy ez benne van ebben a világban, mint ahogy azok a humoros elemek, tehát mondjuk egy Menzel, nek a filmnyelvétől elválaszthatatlan az a prágai humor, amit még a Schweik hozott be először, de a Schweik is már támaszkodott egy olyan köznyelvi hagyományra. Ugye ott bohócot csinált az egész első világháborúból, az egész tisztikarból, az egész K&K birodalomból, anélkül, hogy ezt nyíltan mondta volna, hogy azt mondta, hogy csak egy kúja, hát hogy csak utána marházkodik, csak úgy rákérdez az őrmester úr hülyeségére, ő mindent végrehajt végül is. Na most ugye, hogy ez a ironikus hagyomány, vagy ironikus irodalmi forma része, vagy szülötte annak a köznyelvnek, amit Közép-Európában működik. Na tehát akkor ugye ez lenne az a része a dolognak, amikor a tartalmi elemek formai ruhát öltenek, illetve a tartalmi elemek már hordoznak bizonyos csirájába bizonyos formai irányokat. Nem lehet azt mondani, hogy ennyi eddig tartalom, ettől kezdve forma, hanem forma az egyben megformált tartalmat is jelent, vagy tartalom az formált tartalmat jelent. Nézzük a másik, tehát ez volt az az irány, amikor tartalomtól indultunk a forma felé, és kiderült, hogy a tartalmi elemek már hordoznak bizonyos formai lehetőségeket, stílusbeli megoldásokat, csirájában, amin a művész dolgozhat, de csak akkor, hogyha ennek a konszenzus része is létezik. Zárójelben vagy lábjegyzetként mondanám, hogy a konszenzus ugye az a művész és az olvasó között, vagy a művész és a befogadó közötti dialógusban alakul ki. Ezt először Kant volt az, aki ezt felfedezte, hogy létezik egy olyan sensus communis, egy közmegegyezés. Ez a művészi köznyelvnek a filozófiai rajszöge, amire föl van akasztva az egész, vagyis, hogy mindannyian úgy érezzük, hogy ez úgy benne van a levegőben, és ezt most olyan jó rajta csáncsogni egy kicsit. Ha ez nincs, akkor nincs, ami hordozza a művet is, ami ezen belül újít. Oké, innen akkor most megfordítanám a dolgot, és a forma felől nézném meg, a tartalom felé indulva, hogy milyen tartalmi elemeket tud hordozni egy-egy formai megoldás. Itt mondanám már először azt, hogy a forma funkciója az kettős. Tehát egyfelől az anyag elrendezése a művön belül, ez akár a képen, hogy mi, hol van a fő alak, hol van egy olyan pont, ami orientálja a néző látásmódját, vagy az epizódok egymás utánja hogyan következzen, hol van az, ahol szünetet kell tartani. Tehát az anyag elrendezését jelenti. Ez az a forma egyik jelentése. A másik funkciója a hatásmechanizmus. Tehát a forma az a hatás, tehát az, hogy hasson rád, hogy ne aludjál el. Hát színi előadás, ez hallatlan, pontosan tudják, tehát amikor van egy nagy monológ, ugye ma már nagyon nehezen csípjük az ilyet, ha egy nagy monológ, akkor valaminek történnie kell, hogy nehogy addig elaludjon, vagy birizgálja a cukrozacskót a zsebébe, és ez zavarja a szomszédját. Hát ezt is régen tudják, klasszikus Vígszínházi anekdóta, hogy az egyik Molnár Ferenc darabba tele volt ilyen monológokkal, és akkor úgy lázogtak a színészek, hogy tehát ezt nem lehet. Hát én itt mondom, és alszik el a néző, hát ez lehetetlenség. Mondjon már valamit a rendezőről, hogy mit csináljak, mert ezt így állva elmondani, ez unalmas. A rendezőnek semmi nem jutott eszébe, és akkor az egyik színész, tehát itt mondja a monológot az egyik színész, és a másik színész a színpad másik oldalán elővesz a zsebéből egy műbajuszt, és fölrakja. Aztán szépen leveszi a műbajuszt, és eldugja, azt nézi, még nincs vége, akkor megint fölrakja a műbajuszt, hát dőlt a rögéstől az egész színház, az egész monológnak nem volt, de most ez egy mechanikus, de természetesen egy vészkiárat a hatáskeltésbe, de körülbelül ilyesmit jelent, hogy bizonyos pontokon kellenek injekciók, meg az egészet föl kell építeni, úgyhogy a hétköznapi valóságból kiragadd a nézőt, és valahova eljuttasd valamilyen magasabb pontra. Érdeklődés felkeltésétől kezdve, az izgalom kialakításáig keresztül hát fogékonyá kell tenni arra a végső konklúzióra, amivel a mű el akar jutni, egy új látásmód kialakítására, hogy úgy mondjam. Tehát mondanék egy olyan példát, ami tipikusan formai elem. Tehát drámában ismerjük az első felvonás elejét, ezt expozíciónak hívják, tehát az, amikor a szereplőket bemutatja, megtudjuk, hogy hol vagyunk, hogy tengerparton vagyunk, vagy börtönben, vagy egy háromszobás lakásban, hogy arrafelé mi van, arrafelé mi van, a hátsó folyosó hova lehet, vagy a hátsó a fenék ablakon hova lehet kilátni. Ezt nevezik expozíciónak. Hallatlanul nehéz, a drámaíró számára a legnehezebb feladat, hiszen alig pár perc alatt meg kell ismertetni az, hogy ki kicsoda, mi a neve, mi a funkciója, a főnök, beosztott, rossz ember, jó ember, plusz, hogy az a hely, ahol van, milyen kapcsolatban áll ezekkel a szereplőkkel. Tehát ez az expozíció jelentése nyilván forma kategóriába tartozik, a drámaíróiskolában ezt formaként is tanítják. Na most vegyünk egy irodalmi megoldást, ahogy ott hogy működik az expozíció. Ez a Shakespeare Rómeó és Júliája lesz, ami a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi története. Rómeó és Júlia szerelme. Most minden kezdő drámaíró ugye úgy csinálta volna, hogy megismeri Rómeó Júliát, vagy epekedik utána, vagy Júlia szeretne már találkozni ezzel a fiúval, akit egyszer. Szóval valamilyen módon kettőjükkel kezdeni. Shakespeare nem így csinálja. Egyáltalán ez a szerelmi történet ugye tragédia lesz, és az első két felvonás, ha jól megolvassák, az első két felvonás teljesen vígjátéki. Ugye két család háborújába van beépítve ez a szerelmi történet, tehát ebből lesz a tragédia. De ez a háború, ez nem úgy működik már, mint ahogyan beszélnek róla. Hiszen a kardok beragadtak, senki nem akarja kirángatni, illetve ki akarná rángatni, ha be lenne rozsdásodva. Már az már több generációval korábban volt, amikor ez a családi háborúság igazi módon dúlt, most már úgy unják a résztvevők is, aztán föllángol majd egy ponton. Na, ennyi a családról. De maga a fő konfliktus sem úgy indul, hogy a Rómeó szerelmes a Júliába. Ugye, ha emlékeznek rá, azt hiszem, ez kötelező volt, nem az iskolában. Ugye, a Rómeó az miután epekedik? Júlia után, ahogy indul a darab? A Rosalinda után, valaki mondta, egy Rosalinda nevű csaj, nincs nagyon funkciója az egész darabban. Az a funkció, hogy a Rómeó egy ilyen a kor lovagi szokása szerint választott magának egy csajt, és azután epekedik, meg írogat verseket, cikizi az összes haver, és ezzel indul. És miért van erre szükség? Tehát, hogy miért indul valahonnan falsból, hogy nem erről fog szólni a darab. Vagyis ugye az expozíció nem a darabot vezeti fel. Tehát a formai megoldás már mindjárt meg van csavarva, valami oka van, és ez egy tartalmi ok, nevezetesen, hogy később majd egy nagy szerelemről lesz szó, és hogyha a kontrasztját mutatom meg, tehát hogy néz ki egy művi, egy csinált, egy divat által diktált szerelmi akármi, amit úgy magára vesz, mert úgy mindenki játsza a szerelmes lovagot, ahhoz képest mit jelent az igazi szerelem? Ez az oka annak, hogy itt a expozíció Rómeó és Rosalinda esetében átíródik, hogy az igazi szerelem felvezetője legyen. Ami viszont már egy radikálisan tartalmi ügy, ugyanis Shakespeare-nél mutatódik be először az igazi szerelem hatalma. Tehát az, hogy amit addig nem nagyon ismertek, voltak kezdeményezései, ez volt egy Abelard és Eloise nevezett valamikor 1200-ban, az is valami szerelmi. Nem volt benne az, amit Shakespeare kitalál, vagy Shakespeare hoz be, hogy tudnélik az ember egyéniségét változtatja meg a nagy szerelem. Tehát nem csak arról van szó, hogy hanem maga, aki szerelmes, az is átalakul, és a másik is más lesz. Ráadásul csak zárójelben mondom, hogy ez egy 14 éves csajról van szó, aki sokkal felnőttebb és okosabb, mint a Rómeó. Szóval figyeljék, ebből a szempontból egyszer majd sorra kerül ennek a olvasása, hogy mennyivel bölcsebb és okosabb, mennyivel többet tud az életről, meg az emberek közötti kapcsolatokról a Júlia, mint a Rómeó. Na mindegy, tehát azt a nagy változást hozza ez, ami ennek a reneszánsz kornak a felfedezése, hogy a szerelem megváltoztatja az embert. Na most ezt másképp bemutatni, mintha a kontrasztot megmutatja. Így néz ki egy divatos nem szerelem, és így néz ki az igazi szerelem, amit eddig nem lehetett. Tehát azt a hirtelen változást, ami be fog következni azzal, hogy ez megtörténik. Na most ugye ez egy formai elem, amit másképp használ a szerző. A fokozás megint csak egy drámai elem, tehát, és egyben formai elem, tehát hogy ahhoz, hogy egy poénként funkcionáljon, az, ahhoz legalább háromszor kell megtörténnie valaminek, és harmadszor robban igazán, ha csak úgy előkészítés nélkül robban, még egy vicc se történik meg, hiszen gondoljanak ezekre a patent viccekre, hogy Arisztides Tasziló, vagy akárki, Kón és Grün, akkor először ez, másodszor, harmadszorra jön a poén. Tehát van egy ilyen formai előírás, hogy háromszor kell történni. Harmadik Richárdot is háromszor kérik fel, hogy legyen király. Tehát ott is működik ez a formai előírás, de annak ugye hát jól kifordított szerkezete van, ott már tartalmi funkciója van. A harmadik Richárdnak a machiavellizmus, az okossága az, hogy hogyan lehet megfordítani a közhangulatot, hogyan lehet uralkodni nem csak a hatalomban társként szereplőkön, hanem a közvéleményen, a London polgárain. Ez mind benne van. Tehát ismétlés, illetve ez a bizonyos háromszor veri Eszkendellú Dasmati vissza, ez egy ilyen alapvető formai patent, aminek tartalmi vonzata van, ha író kezébe kerül. Mondanék én még egy példát, hiszem ezt már említettem, ez az anyag elrendezéséről. Dosztojevszkinek a Karamazov testvérei, ugye ezt említettem már, ezt a gyilkosság ügyet a Karamazov testvérekbe. Ugye van a három testvér, meg az egy dilis testvér, szóval négyen vannak, és van az apa. Mind a négy a maga módján nem nagyon szereti, van, aki gyűlöli ezt a terrorista apát. És bennük van ez az apagyilkossági szándék. Akár kimondottan, akár eltagadva, mint az Aljósa esetében, mindegyik benne van. És a könyv, most hogyha krimiként olvasom, a könyv az azt játsza, formai elrendezésről van szó, azt játsza, hogy elindul az összeesküvés az apa megölésére, és a gyilkost egészen az apa ajtajáig követi a regény. Kinyílik az ajtó, ott van a balta, gyilkos akárki, nem mondom el, hogy ki, és aztán snit, teljes blackout van, ott nem meséli tovább a történetet, és azt ez a regény közepén van, és aztán valahol egész máshol folytatódik a dolog, és csak a regény végén derül fény arra, hogy ki is volt a gyilkos igazán a bírósági tárgyaláson. Vagyis, hogy az elrendezés ott hagyja abba, ahol a legeslegizgalmasabb, a legforróbb ponton, mert hogy hát akkor lesz igazán hatóképes a mű, ugyanakkor ebben van egy nagyon mély tartalmi ügy is, hogy nem egyszerű krimi technikáról van szó, hogy olvasd már el azt a hátra maradó 500 oldalt is, hanem, és akkor megtudod, hogy ki lesz a gyilkos, hanem az is benne van, hogy mind a négy Karamazov ivadék lehetett volna gyilkos. Hogy mindannyiunkban benne van az apagyilkosság mániája. Hogy az apákat meg kell gyilkolni ahhoz, hogy felnőtté válhass. Tehát ez a nagyon mély és nagyon orosz és kegyetlen történet is benne van, bele van szőve, hogy te ne tudd meg, hogy ki az, azért, mert bármelyik lehetett. Aztán kiderül, hogy ez sem igaz. Na, tehát itt egy formai elem van, megint az elrendezés, ami nagyon mély tartalmi vonzatokkal rendelkezik, attól válik elevenné, hogy tartalmomként funkcionál. Tehát az, hogy mit, mikor mondanak el, ennek külön irodalma van. A orosz formalisták foglalkoztak ezzel, majd annak idején fogok vele foglalkozni, ha elfelejtem más órákon, mert ez az orosz formalista iskolának és a strukturalizmusnak egyik alapvető veszőparipája volt. Tehát az orosz formalizmus és a strukturalizmus az rokonok egymással, nevezetes strukturalista irodalomelmélet fedezi fel újra a orosz formalistákat, ugye, akik a 10-es, 20-as években dolgoznak igazán, és ez a hagyomány kerül át majdnem egy az egybe a strukturalisták, az irodalomtudománnyal foglalkozó strukturalistákhoz, és ott kerül újra szóba ez a mit, mikor mond el a szerző, illetve ki mondja el és hogyan, hogy nem mindegy az, hogy az elején, közepén, végén, annak nagyon fontos poetikai funkciója van. Ez ugye az elrendezéshez tartozna. Na kérem szépen, a következő problémakör a formákkal kapcsolatban, az úgy nevezném, hogy a formák azok mindig energiahordozók. Tehát idegen kifejezéssel dinamikus potenciák. Ez a kifejezés ez Schellingtől származik. Schelling is ugye a német klasszikus filozófiának és klasszikus esztétikának az egyik képviselő, neki is van egy külön esztétikája, és ő a formákat ilyen dinamikus potenciáknak nevezte. Vagyis ő vette észre azt, hogy a formai megoldások azok, mint egy ilyen energiahordozók és energiaátadók szerepelnek. Tehát mindenki ismeri azt a szerkezetet, főleg előadó művészek, hogy a művész közvetlenül egy idézőjelben hideg közönséggel kerül szembe, le kell küzdeni a befogadó ellenállását. Ez a színházban is így van, ha csak nem olyan nevek szerepelnek, akiket már fogadó taps fogad, hogyha megjelenik a színpadon, és azért jöttek, hogy azt hallják, és csináljon akármit, akkor is örjöngenek érte. A hideg nézőt kell kiemelni ebből a idézőjelben kezdeti hidegségből, és fölemelni egy szintre. Ehhez az a bizonyos energia átadás szükséges, hogy én közöljem velük azt az energiát, amitől ők hát többek lesznek, mások lesznek, elvesztik ezt a hidegségüket, bekapcsolódnak abba a energia folyamba, ami a színpadot és a nézőteret összeköti. Másrészt magában a műben ez a feltöltődés és kisülés mentén megy, mint ahogy hát abban az időben fedezték föl az elektromosságot, és Schelling, aki ugye ezt a fogalmat kitalálta, annak a első műve az egy természetfilozófia volt. És ő volt az első filozófus, aki az elektromossággal foglalkozni tudott. Hát persze nagyon kezdetleges szinten volt még az elektromosság kutatása, fogalmuk sem volt arról, hogy van voltaoszlop, transformátor, meg ilyen hülyeségek. De azt, hogy a természetben létezik egy ilyen energia, amit elektromosságnak nevezünk, az filozófilag ő próbálta figyelme. Nota bene 19 éves volt. Ezzel lett mindjárt klasszikus német filozófus 19 éves korában. Na, tehát ezt a bizonyos feltöltődés, kisülés részt viszi át a művészetekbe is, hogy a művészi forma is így működik. Tehát, hogy feltölt bizonyos energiákkal, majd a poén esetében egy legegyszerűbb viccnél is erről van szó, hogy egy fokozzuk a feszültséget, majd egy ponton kipukkad a dolog, és kitör belőlünk a röhögés. Ugye? Tehát feltöltődés és kisülésnél így működik a vicc, ami egy alapvető formai játék. Ugyanez működik a drámában, és ahol a harmadik felvonásig tart ez a fokozás, és akkor robban valami, vagy éppen nem robban, de hát az is rájátszik erre a formai játékra. Van itt két fogalom, amit meg kellene említenem. Ez pedig az, hogy ez főleg az irodalomra, az írott szöveg olvasására vonatkozik. Ez pedig azt jelenti, hogy a befogadó az nem, ugye ezt már többször meséltük, hogy nem passzív befogadóról van szó, hanem egy aktív közreműködőről van szó, aki a olvasottakat elképzeli magába, kiegészíti, megpróbálja tesztelni, hogy az vajon úgy működik, és hát közben átveszi a mű által sugalmazott energiákat is, de közben mást is csinál. Ugye a primitív szinten azt csinálja, hogy megnézi, hogy mi lesz a vége, vagy mikor már itt nagyon nagy a feszültség, akkor előbbre lapoz, hogy megmenekül-e a hős, vagy nem, vagyis, hogy előre lapoz. Na, ez a normál regényolvasásban, vagy a normál dráma figyelésben, vagy a normál zenehallgatásnál azt is jelenti, hogy nem csak az adott pillanattal vagyunk elfoglalva. Hivatalosan mindig az adott sort figyeljük, vagy az adott mondatban vagyunk elfoglalva, adott bekezdésben vagyunk elsüppedve, de ez úgy működik, hogy csak akkor hat rám, hogyha az addig olvasottak fényében olvasom azt a bekezdést, és egyben jár a belső képzelet motorja, hogy ebből mi lehet. Tehát van egy protenzió, ez az előre képzelés, hogy vajon mi lesz ebből, és van egy retenzió. Mind a kettő tenziót tegyük is oda egy kötőjelet. Van olyan, hogy olvasás elmélet. Izer nevezetű Foster találta ki, olvasás elmélet. Na, ők hozták be ezt, főleg a fenomenológia nevű filozófiai áramlatból ezeket a fogalmakat, vagyis, hogy nem a művel találkozás aktuális pillanata az, ami hat, hanem ami előtte volt, és ami utána következhet, az is dolgozik. Na most ennek a háromnak az összedolgozása, ez hogyan történik? Ez egy nagyon bonyolult lélektani, meg irodalomelméleti, vagy művészetelméleti kérdés, hogy tudnék, ugye végül is, amin túl vagyok, főleg a zenében, ami már elhangzott, arra nem tudok visszalapozni, egy koncertet hallgatva, nem tudok visszalapozni. Hál' Istennek, ma már megtöbb vagy, akkor meghallgatom még egyszer a második tételt, és akkor visszatérek a harmadikhoz. De ez egy normál koncert esetében nem működik. Tehát az csak fejbe lehet beidézni, aminek a fényében a harmadik tétel úgy szólal meg. Vagy aminek a fényében a második tétel második részének másfajta nyelve lebilincsel. Tehát a előre-hátra mozgás a műben rendkívül fontos. Na most ehhez tartozik egy kis ugye dinamikus potenciáknál és energia átadásnál vagyunk, ennek a viszonynak a megcsavarása. Tehát ez az alaphelyzet, hogy az előzményeket, utózmányokat keresem, abba helyezem be azt, ami történik. Tehát azt várom, hogy ez meg ez lesz belőle. És mi van akkor, a mű becsap? Ugye nem az lesz belőle, mint ami idáig látható, meg amit te kitalálsz. Hát jó, hát lehet csalni, ugye megnézni, hogy mi lesz belőle, előre lapozni, ezt már említettem, de ez a hatványozása az energia átadásnak, hogy te felkészülsz egy bizonyos hatásra, úgy elrendezed magadba, hogy na jó, a skrapek meg fog halni, és aztán nem érdekes az egész. Közben nem ő hal meg, hanem mit tudom én, a barátnője, vagy a jó szereplő, akinek mellékesen drukkoltál, vagyis hogy a becsapásnak lesz igazi funkciója. A művészet ezeket a szerkezeteket, eddig arról beszéltem, hogy készen kapja, most arról azt ki kell egészítenem azzal, hogy minden egyes kor teremt magának művészeti formákat, vagyis a teremtett a öröklött, a köznyelv által továbbadott művészeti formákat kiegészíti a teremtett formákkal. Ez is az orosz formalista iskolának a föltalálmánya. Priom, orosz, mik tanultak oroszt? Oroszul? Volt, aki tanult? Kóriában mondom. Tehát ez a priom, a megmunkálás, a nyelvi megmunkálás, hát főleg lírában számít ez, hogy olyan kifejezéseket használni, amelyeket nem koptatott el a hétköznapi beszéd. Ők veszik észre, a formalista iskola veszi észre, hogy a művészi nyelv azért különbözik a hétköznapi nyelvtől, mert a hétköznapi nyelv koptatja a szavakat. A szavak koptatása azt jelenti, hogy kiveszik mögüle az az érzelmi háttér, amit egyébként a szavak jelentenek. Tehát a sokszoros ismétlés révén elveszik az az érzelmi felhang. Valójában ez úgy működik, hogy egy-egy kifejezés, mondat, szó, az bele van burkolva egy csomó kognitív, vagyis tudati elem asszociáció körébe, és egy még nagyobb udvara van, ahol az érzelmi utalások vannak. Tehát elhangzik egy szó, arra egy csomó minden utalás zeng együtt, amint a zenében a felhangok. Na most az elkoptatott kifejezések, hát ugye a mai politikai nyelvben lehet ezt érezni, hogy már annyiszor hallott, hogy a könyöködő jön ki, és lezárod a tévét, vagy kilépsz lerakod az újságot, mert nem bírod már, úgy ugyanazt böfögik föl ezerszer. De ez a koptatás a hétköznapi nyelvnek a része, hogy ki kell koptatni ezeket. A líra, mondja a formalista iskola, az olyan szavakat használ, ahol annyira friss még a szó, mert idegen, mert nem használjuk, hogy megjelenik ez az egész asszociációs tér, és ezzel tud igazán hatni. Ők ezt nyelvi torzításnak is nevezik, vagyis hogy nem a pontos kifejezést használja a líra, hanem egy kicsit eltolja a pontos kifejezéstől egy más irányba. Tehát a teremtett formák is segítenek ahhoz, hogy ez a bizonyos érzelmi feltöltődés, ez az energia átadás működjön. Az elkoptatott szavak világában ugyanis nem jön létre ez a... De akkor igen, na de nem, ez a hatása. ha föl kell kapnom a fejemet, mit is mondod, hogy akkor már ugye működik a dolog. A semmi ágán ül szívem, József Attila sor. Minden egyes szava ismeretes, minden egyes szó, de ez a, ebben az összetételben azért csak fölmakad az embernek a szeme, hogy hát mi az, hát a semminek nincs ága, azon ül szívem, azért furcsa, a szívem az nem szokott ülni, és igen rossz, ha már ül. Ugye, akkor ez már valami. Körülállják szokognak az angyalok. Hát szóval kemény sorok, és rögtön hat, mert kilép abból a közhely szintű elkoptatott energiaszegény nyelvi közegből, ahol nincs művészi közlésre lehetőség. Tehát itt is az energiaszint emeléséhez hozzátartozik, hogy egy másfajta feltöltött szerkezettel éljünk. Hát ugye Adinak a nyelvújítása ezen a szerkezetre épült, a disznófejű nagyúr, hát ez az összefüggésben, hát már a disznófejű sem ment, de a disznófejű nagyúr már mégse, meg a Ortobágy beüzen Debrecenbe, ezt is említettem már, Adinak ezek a nagyújításai is ezzel a szerkezeten működnek. Na, ez a forma, mint energia átadó szerkezet a művészetben, ez, hát irodalmi példákat hoztam, zenei példákban működnek igazán, elementárisan, mert ott ez azonnal érzelmi sokként is tud működni. A következő, a formákra vonatkozó téma, ez a formák arra késztetik az embert, tehát eddig ugye arról volt szó, hogy föltöltenek bizonyos energiával, oda kapcsolnak a műhöz, kíváncsiak, mi történik, és mássá válok egy kicsit, kilépek a hétköznapokból, és valahogy része leszek ennek a mű által teremtett erőtérnek. Most viszont arról lenne szó, hogy arra késztetnek a formák, hogy értékeljem azt, ami történik. Na erre kevesebben gondoltak már, vagyis az, hogy megint az orosz formalistákra kell hivatkoznom, és a strukturalizmusra. Értékelő aktivitások hordozója a forma, ez lenne a tézis. Értékelő aktivitás, vagyis az, hogy mire késztet a forma az, amivel a művész dolgozik, az, amilyen formai megoldást kínál, én bennem az azonnal úgy csapódik le, vagy úgy veszem le, hogy bennem pozitív vagy negatív érzelmi reakciókat vált ki az adott hőssel, az adott szituációval, az adott tettel szemben. A képzőművészetben is így van, ahol már nagyon régen tudják azt, hogy egy primitív dolgot fogok mesélni. Hát itt van egy képkeret, még mielőtt bármi történne, ami fönt van, az pozitív, ami lent van, az negatív. Ég, föld, pokol. Ami jobb oldalon van, az pozitív, ami bal oldalon van, az negatív. Tehát a képi elrendezés, a klasszikus festészetről beszélve, a képi elrendezésnek egy alapvető formai instrukciója, de egyben értékelő aktivitásra épül az egész, hogy benned mit váltson ki. Tehát ami itt fog megjelenni, az neked ugye a szentség, az ég, az isteni világ, és itt pedig a földi, majd a föld alatti, a démoni és az ördögi, stb. Közötti térben hogy helyezkedik el, mihez van közelebb, ez benned annélkül, hogy tudnád értékelő aktivitásként, vagyis hogy azt mondod, hogy jó vagy rossz, vagy azt érzed, hogy ott vannak a rosszak, ott vannak a jók. Ez többnyire a formának ez a fajta hatása, ez az értékelő hatása tudattalan. Tehát úgy megy át beléd, hogy ezt nem tudatosan reagálod le. Ja, kérem, itt most arról van szó, hogy most két piros pontot kap, mert ott fönt van, ez meg egy fekete pontot, mert itt lent van, és akkor kettőt összeadjuk, és akkor kijön egy Michelangelo. Nem ez a dolognak, hanem a ránk való hatásában a tudat mélyén, mondhatnám tudat alatt, vagy a tudatos és féltudatos világban kialakuló válaszokat jelenti. Mondanék akkor egy kvázi irodalmi, inkább zenei példát a következőkben. Az értékelő aktivitás az anyaggal való dolgozásban ott kezdődik a művész részéről, tehát hogy mi legyen az, ami ki fogja váltani az értékelő hatást, hogy az adott szüzé, az adott témából mit emel ki. Tehát egy ugye szó volt arról, hogy az életanyag előre formált, azonban a művész nem a teljes ráhagyományozott, vagy a köznyelv által fenntartott sztorit, témát, akármit, hőst fogja a teljes egészében megvalósítani, hanem abból szelektál valamit. A szelekció maga is egyfajta értékelő aktivitást jelent. A példa az Mozartnak a Don Giovanni című operája. Körülbelül tudják a történetet, nem? A nagy nőcsábász zenét, valaki látta operában, hallotta, tudja, tud róla. Na, a mozarti szövegkönyv, illetve a mozarti opera nagy trúvája az az, hogy nem a teljes történet. Ugye a teljes történet az valami 1500 végétől 1600-tól indul el, nagyon sok drámaíró földolgozta a Don Juan történetet, ami ugye sorba tekerte fél Európát, és a végén elviszi az ördög, nagyon lerövidítve az egész történetet. Közben üldözik a megcsalt nők, a volt feleségek, stb. Na most ez a történetet úgy elmondja, ez nagyon klassz, mert a végén bűnhődik, és elviszi az ördög. És hát különben is egy teljes életpálya van, fiatal korában még kevesebb csaj van, élete végén már ugye Milletre olvassa rá a Leporello, hogy 1003, csak Olaszországban, már én itt álljám illetve. Mozart azt csinálja, hogy ebből az egész történetből kivesz egy olyan pillanatot, amikor ez a playboy még rendkívül vonzó, de már nem úgy működik, ahogy eddig. Ha jól utána számolnak, ebben az operában három olyan megkísértés van, amikor a Don Juan szeretne, és három olyan csalódás, hogy nem kapja meg a csajt, akit kiválasztott. Az egész Don Giovanni történet a Mozart színpadon úgy zajlik le, hogy egyetlen sikeres hódítása nincs. Annak, akinek az a híre, hogy mindenkit elcsábít a világon. Érzik ezt a őrült paradoxont? Hogy azt látjuk a színpadon, hogy itt van egy izélet, és hát nem működik. Hát a Donna Elvirát meg akarja kapni, már majdnem ott van, valami közben jön, nem. És ez jellemzi ezt a pacákot ebbe az időben, hogy már nem úgy működik, ez 5 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt még ez így megkapta volna, most már nem működik a dolog. Na ez az egyik nagy trúvája a dolognak, hogy ki hasít egy olyan kis szegmenst, ahol már nem működik a dolog. A hanyatlás kezdetét, de még mindig az aurával körülvéve, ami korábban jellemezte a Don Juant. Még fontosabb az egészben a befejezés, ami megint csak egy ilyen szelekciós ügy, hogy elviszi az ördöges Timmel, csak hogy az opera nem azzal fejeződik be, hogy a Don Juan, ugye az történik, hogy annyira cinikus, hogy elmennek a temetőbe, ugye az elején lelövi az első nőnek, akit el akar csábítani, az apukáját, aki kijön, párbajodnak, leszúrja, mert nagyon jól tud vívni, és a egyik ilyen kalandozása során találkoznak annak az elhunyt nagyúrnak a sírjával, és a síremléken ott áll kőszoborként. A darab klasszikus történetében mindig szerepel is a kővendég, a kőszobor, Don Juan és a kővendég. Ezzel a kővendéggel találkoznak, és akkor azt játsza, mert hát egy ilyen cinikus fráter, hogy hát hívjuk meg az öreget vacsorára. Jó, megmozdul, és hát a szolgája össze-vissza csinálja magát, hogy mit vagy beszarva, gyere, meghívjuk vacsorára. Hát mondjad neki, jöjjön el, bemondják a címet, meg a pizzást, és akkor este majd nagy zaba lesz. Nagy zaba van, meg is jelenik a kővendég. Ugye a Leporello az összecsinálja magát, Don Juan nem csinálja össze magát, hanem tessék kajálni. Nem azt mondja, hogy nem azért jött, hanem hogy bánjad meg a bűneit. Nem bánom meg. Na most ugye egy ördöggel szemben, aki hirtelen a vacsoránál megjelenik, kénköves bűztáraszta magából, vagy a túlvilágra, vagy akáron át, mindenki összecsinálná magát. Tehát itt már egy pozitív, legalábbis egy piros pontot kap. Aztán azt mondja, hogy hát akkor kezet mehetsz-e velem fogni, mert nem mernék, és kezet van, és úgy viszi el az ördög, vagyis a túlvilágra, vagy akárhova. Vagyis, hogy halatlan bátorságot tanúsít. Tehát, hogy az a fajta rossz tulajdonság, amit addig fölrakott rá az irodalom, az egy kicsit úgy megpattan, mert hát minden igaz, amit eddig róla mondtak negatívumot, de hát egy nagy formátú negatívum van. Hát ez még úgy valahogy elmenne, ami nem megy el, és ami szöget üt az ember fejébe, az intonáció váltás az utolsó képen. Ugye addig ez megy, az operának a középpontja, a Don Giovanninak a pezsgő áriája, amiben hát az életerő tobzódás, hogy mindenkit meghív, mindenki a vendégem, és de folyni fog a pezsgő, és írtoklasszul fogjuk érezni, amikor énekli el ebbe a pezsgő áriába. És ez tulajdonképpen végig élteti az egész operát, ez az elementáris élet mindenféle csúnyasággal együtt. És aztán eltűnik a Don Giovanni, és valami egészen másfajta zene jön. Mindenki boldog. Hát ugye a három csaj, aki üldözte, az természetesen a cselszövő meghalt, elment. A Don Ottavio, aki addig nem kaphatta meg a Donna Annát, akinek udvarolt, mert a Donna Annán egy kicsit beleszeretett ebbe a Don Giovanniba. Az most úgy reménykedett, na most akkor majd sikerül. És hát ugye nagyon örvendeznek annak, hogy meghalt, és ha a zenére figyelünk, ez egy hallatlan unalmas zene, ami Mozartnál elképzelhetetlen. Miért unalmas ez a zene? Meg ugye az egész öröm is, hát nem van nagyon örülnek neki. Aztán amikor nagyon ugrál a Don Ottavio, hogy Donnal, hát hogy volt, akkor gyere a feleségem, nem, hát most miért? Nem, majd egy kicsit később, még később, hát majd letelik a gyászév, nem nagyon akarok. És akkor kiderül, hogy ott derül ki, hogy a Donna Annát egy kicsit megcsapta ennek a Don Juannak a varázsa, de az is kiderül, hogy a Don Juan, a Don Giovanni eltávozásával, ami eltávozott az életből is. Tehát az a gátlástalanság és egyben boldogság, ami ezt a korszakot jellemezte, az eltűnt, és helyette lett egy ilyen nagyon józan, kiegyensúlyozott nyárspolgári boldogság, aminek hát itt is van korláta, meg ott is. Az a fajta tobzódó élethabzsolás, amit Don Giovannit jellemezte, az eltűnt, és ami ott maradt az emberek lelkében. Ő azt hiszik, hogy nagyon jó, hogy ez eltűnt, de a zene érzékelteti, hogy nem. Na tehát erre utalok, hogy a kiválasztás egyrészt a Don Juan alakjának, hogy egy ilyen kétértelmű figurává tették, hogy tudja is még, de nem, már nem is, másfelől, hogy gazember, de mégiscsak egy nagy figura, harmadszor, hogy egy világ omlott össze azzal, hogy kilépett, és amiben élünk, az nem annyira jó, mint ahogy. Szóval ez a újítás van benne. Ami mondom, a szelekció, illetve a témának a szelekció révén való ábdolgozásával történik. Tehát egy olyan értékelő aktivitást vált ki belőlem, ami egy csomó pozitívumot rak hozzá. Jó lehet, hogy azt mondja, hogy fú, de undorító, gonosz tevő volt. Hát még a kőszobornak is azt mondta, hogy és az elvileg is milyen klassz, hű de klassz. És akkor én arra vagyok kényszerítve, hogy azt érezzem, hogy nem is volt az olyan klassz, hogy elvitték. Illetve nem is volt az olyan rossz. De hát nagyon rossz, az nagyon rossz volt, de mégse. Vagyis, hogy benne maradjon a kérdőjel a befogadóba. Következő órán itt fogom folytatni, és van még egy pár handoutom.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott filozófiai bevezetés az esztétikába. Forma és életanyag. Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2005. áprilisában készült.